Kilátó. A Klubrádió külpolitikai vita műsora azoknak, akik el akarnak igazodni felbojdult világunkban. Kilátó.
Ez itt a Kilátó. Jó napot kívánok mindenkinek, Szénási Sándor vagyok. Mai vendégeink, vita partnereink, Nagy Gábor, a HVG vezető szerkesztő, Amerika szakértő. Szervusz, jó napot
Szervusz,
kívánok.
Jó napot kívánok.
És Kohán Mátyás külpolitikai újságíró, a Mandiner rovatvezető helyettese. Szervusz.
Szervusztok, üdvözlöm.
Jó napot kívánok. Amiről beszélni fogunk, az a hogyan osztják fel a nagyhatalmak ennyi idő után, a Pax Americana lejárata után tulajdonképpen a világot. Erről fogunk beszélni, de azt gondolom, hogy reagálnunk kell az Izrael és Irán között kitört konfliktusra, pontosabban arra, hogy Izrael ugye megtámadta azt az Iránt, amelyik egyébként tárgyalásokat folytat az Egyesült Államokkal a nukleáris fegyverkezés korlátozásáról, de amely ország úgy tűnik, hogy, és erről Washington is tudott, ennek következtében a támadásról is, Izrael állítása szerint percekre van a nukleáris bomba előállításáról, tehát ez a tárgyalósdi, ez meglehetősen, hát hogy mondjam, csak politika vagy a diplomácia fegyvertárába tartozott, inkább mint sem a valóság eszközei közé. Mit gondoltok erről? A konfliktus elején vagyunk, tehát nem tudjuk, hogy mi lesz a dolog vége, és mi fog még történni, amíg ez a beszélgetés adásba megy.
Hát Izrael állítása szerint, illetve hogyha konkretizálni kell, akkor Benjamin Netanyahu miniszterelnök állítása szerint már vagy 10 éve pár percre van Irán az atombomba előállításáról. Azt, hogy támadás lesz, az abból lehetett sejteni, hogy Amerika kivonta a diplomatáit, a nélkülözhető diplomatáit Irakból, mert ott ugye átrepülnek, és megadta a katonai családok tagoknak a lehetőséget, hogy hazamenjenek. Tehát tele volt az amerikai sajtó és az amerikai média az a F-fajta visszavonulás képeivel, és azzal az információval, hogy napokon belül támadás történhet. Ami viszont változott ahhoz képest, hogy Izrael mit mondott az iráni felkészültségről, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közzétette néhány napja a jelentését arról, hogy megfelel-e az atomsorompó egyezménynek Irán, és ebben 20 év óta először azt állította, hogy nem. Tehát felsorolt rengeteg hiányosságot és rengeteg hazugságot, amit Irán a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szakértői szerint elkövetett, illetve megtett, és ha úgy tetszik, akkor ez a jelentés adta meg azt a hátteret vagy indoklást Izraelnek, hogy elindítsa azt a támadást, amiről mindenki napok óta beszélt.
Hol Mátyás, parancsolj.
Igen. Én is úgy látom, ezt véltem a szavaidból kihallani, hogy nem biztos, hogy az atombombának a készültségi foka az, ami valójában elindította, vagy ami valójában megadta Izrael számára azt a körülményt, azt a kontextust, hogy elindítsa ezt a támadást, hanem sokkal inkább az, hogy az a két iráni proxy, amelynek a segítségével a legkönnyebben visszacsaphat Irán. Most leszámítva a rakétatámadásokat, dróntámadásokat, amik a Irak területén át repülve elindultak Izrael felé, a Hamász és a Hezbollah, ezek azért jelentősen meggyengültek az elmúlt hónapokban. Valójában egy iráni gyengeségi pillanatot látott sokkal inkább Izrael, mintsem az atombombától félt volna, valószínűleg keresett egy ürügyet, keresett egy alibit arra, hogy ezt az iráni gyengeségi pillanatot kihasználhassa, és lényegében szerintem, amit most látni fogunk a következő hetekben, hónapokban, az az, hogy kiderül, hogy valójában mennyire gyenge Irán. Ez egy ilyen legendárium volt az elmúlt hónapokban, hogy a belső feszültségek milyenek az iráni rezsimben, mennyire járja a végét az ajatollah, mennyire legitim és mennyire bír akár a rezsimen belül támogatottsággal a nem olyan régen hivatalba lépett új kormány, hogy az ország gazdasági helyzete mennyire stabil valójában és mennyire ingatag valójában. Tehát ezekre a kérdésekre most, hogyha eszkalálódik ez a konfliktus, hogyha nem sikerül ennek gyorsan elejét venni, amiről nem tudunk még azon a napon, amikor éppen beszélgetünk, történtek reggel az első milyen jellegű támadások, akkor valójában ki fog derülni, hogy tényleg olyan gyenge Irán, mint amilyennek Izrael és a nyugati világ egy része beállította. Én nem kívánom azért Izraelnek sem ebben a helyzetben, sem más helyzetben is, hogy esetleg ebben az ügyben tévedjen, mert az katasztrofális következményekkel tudna járni, hogyha kiderülne, hogy Irán végül mégsem olyan gyenge, mint amilyennek gondolta Izrael, meg gondolta a nyugati világ egy része. Hogyha Irán valójában nem gyenge annyira, azért abból egy nagyon hosszú konfliktus, nagyon fájdalmas konfliktus, az egész világ számára igen fájdalmas konfliktusot kérekedni.
Érdekelt egyébként szerintetek az iráni rezsim egy elhúzódó konfliktusban?
Valószínűleg nem érdekelt, azonban van a dolognak egyfajta katonai logikája, tehát és egy politikai önfenntartási logikája, tehát az iráni rezsim azt nem teheti meg, hogy nem áll bosszút. és nem mér ellencsapást. Ahogy Izrael sem tehette meg a saját indoklása szerint azt, hogy hagyja elfajulni, ha úgy tetszik, az iráni atomprogramot. Tehát az, hogy az egy nagyon jó, megint csak egy nagyon jó felderítési munkára utal, hogy Izrael ki tudta lőni célzott likvidálással a három legfontosabb katonai parancsnokot Iránban, a vezérkari főnöket, a vezérkari főnök helyettesét és a forradalmi gárda parancsnokát, plusz még két nagyon fontos atomtudóst. Tehát a pusztítás ellenére, amit végeztek, ezek célzott csapások voltak. De 200 izraeli vadászgép szállt föl és mért csapást. Ehhez képest Iránnak valószínűleg a katonai ereje, a felderítő képessége és a csapásmérő képessége ennél kisebb. Hogy mit fog tenni Irán azon kívül, amit most láttunk, az valóban megjósolhatatlan, de az állam rezonansz mondatja Iránnal és Ali Khamenei ajatollakkal, a legfőbb vallási vezetővel, hogy ezt nem lehet megtorlatlanul hagyni, de hát ezzel nyilvánvalóan Izrael is számolt.
Izrael számol, a Mátyás tőled kérdezem, azzal, hogy Iránban egyelőre nincsen semmiféle hatalmi alternatívája a jelenlegi rendszernek, tehát ha az ország káoszba hull, akkor az Izraelnek sem lesz túl jó.
Semmi jogom nincs arra, hogy Izrael fejével gondolkodjak, de azt hiszem, hogy egy gyenge és rosszul vezetett, nem egységes káoszban lévő Iránból nem nézi ki Izrael azt, hogy tovább folytatná az atomprogramot, nem nézi ki azt, hogy fenyegetés jelentene a számára, és valószínűleg a fizikai konkrét határnak a hiánya az kevésbé teszi Izraelt aggódóvá annak kapcsán, hogy mit ér el a számára, hogy milyen biztonságkockázatokat jelent egy újabb szétesett közel-keleti ország.
Kilátó. Na akkor kezdjünk el beszélni arról a témáról, amiről eredendően szeretnénk. Egy cikk címében olvastam, azért teszem föl így kicsit provokatívan ezt a kérdést. Hogyan osztja föl egymás között a világot Donald Trump és Vladimir Putyin, miközben aztán a cikkből kiderül, ez az Indexen jelen meg egyébként, hogy itt nem csak két szereplője van a világ felosztásának többek között. Ugye India és Indonézia is egy potenciális játékos ebben a dologban, illetve az úgynevezett globális dél, bármennyire is nem egy összetartozó, mondjuk rendszerbe szervezett világról beszélünk. De érdekes módon sokan hasonlítják ezt ahhoz, ami a 60-as, 70-as években történt, amikor Jugoszlávia és India létrehozta az el nem kötelezett országok szövetségét, és elég jelentős politikai befolyása volt a világban. Ezt arra alapozzák, hogy miközben folyik Amerika és Kína között a kötélhúzás, amiben hát hol ilyen, hol olyan szerepet játszik Oroszország, hogy egyenrangú lenne ezzel a két országgal, én őszintén szóval nem hiszem. Minden esetre a úgynevezett globális dél nagyon sok ország egyik oldalon sem kötelezte el magát, és azért ez valamit mond. Hát ezt szállom ilyen kiinduló pontnak, parancsoljatok.
Az mindenképpen megállapítható, én úgy gondolom az utóbbi időben történtekből, hogy az a fajta egypólusú világrendszer, ami a hidegháború vége után kialakult, annak vége. Valószínűleg nem, ahogy mondtad, valószínűleg nem kétpólusú világrend lesz, ahogy a hidegháború idején volt, hogy az USA és a szövetségesei, és a Szovjetunió és a szövetségesei. A helyzet sokkal bonyolultabb, megváltoztak a nemzetközi körülmények. A két nagy pólus az valójában, illetve valóban az Egyesült Államok és Kína már csak a gazdasági súlyuk és katonai erejük folytán is. Oroszország az, ahogy John McCain néhai szenátor egykor mondta, az egy benzinkút atomrakétákkal, tehát Oroszország súlyát ebben a fajta rendszerben az adja, hogy neki még megvannak a nagy része annak a nukleáris arzenálnak, amivel a Szovjetunió rendelkezett, de gazdaságilag nem említhető egy napon az Egyesült Államokkal és Kínával, viszont valóban elindult egyfajta, ahogy mondtad, egy ilyen újfajta el nem kötelezett országcsoport, amit most globális délnek nevezünk, korábban harmadik világ volt. Ott is várható egy érdekérvényesítés, mert ott is felnőttek olyan országok, amelyek igyekeznek, vagy legalábbis megpróbálnak távolságot tartani a elefántoktól, akik fönt tapossák a füvet, de mindenképpen arra kell felkészülni, hogy mozgásban van a dolog, egy közhelyel szólva, és kialakul egy olyan multipoláris világ, aminek a pontos szövetségi vonalait, érdekeit, érdekellentéteit még nem látjuk, mert ez kialakulóban van.
Juhán Mátyás?
Engem egy kicsit meglep, hogy úgy beszélünk erről, mintha ez most lenne folyamatban. Igazából én azt gondolom, hogy mióta az Egyesült Államok számára világossá vált, és azért a 10-es évek közepén legkésőbb már világossá vált USA számára, hogy a globalizációnak annak a jelenlegi formájában a legeslegnagyobb és a mindenféle arány, tehát teljesen aránytalanul a legnagyobb győztese az a kínai népköztársaság. Onnantól kezdve valamilyen módot találni akartak arra, hogy ez a folyamat megakadjon, Kína fejlődése megakadjon, ne legyen, ne álljon fenn a továbbiakban az a világgazdasági rend, amelyben Kína olyan mértékű fejlődésre képes, mint amire képes volt azóta, hogy csatlakozni engedték a világkereskedelmi szervezethez. És a demokratáknak is volt erre egy válaszuk. Tehát az a hatalmas nagy külpolitikai keretprojekt, amit úgy hívtak, hogy a demokráciák és diktatúrák harca, azért ez szintén arra volt kihegyezve, sokkal kevésbé volt ennek normatív tartalma, nem valójában demokrácia rankingek alapján állították ezt össze, nem volt két közép-európai ország, amely, ha hibás is, de demokrácia, Magyarország és Szerbia nem voltak benne, benne volt viszont a Kongói Demokratikus Köztársaság, meg Pakisztán, meg több ilyen hely, ahol vagy nem működőképes államokról beszélünk, vagy részben katonai diktatúrákról, mint Pakisztán. Tehát volt egy olyan felosztás, hogy a demokrácia diktatúrák felosztása révén akarták megteremteni a morális alapját annak, hogy a szövetségeseiket, a demokráciák körébe általuk sorolt országokat, azokat távol tartsák Kínától. Valamilyen olyan engedményekre kényszerítsék, hogy azok Kínától nagyobb távolságot tartsanak. Most ez annyiban változott meg, hogy nem egy ilyen morális mázzal, morális szósszal van leöntve az amerikai szándék, hogy Kínát elszigeteljék, Kínának a gazdasági fejlődését megtörjék, hanem ez nyíltan ki van mondva. És ennek nyílt, muszkilis erős eszközei vannak, ennek a része a vámháború, ennek a része annak a bevezetése az amerikai eszköztárba, hogy korábban ez nem igazán volt, annak a része, hogy másodlagos szankciókat vessenek ki. Először most Oroszország esetében van ilyen fenyegetés, de könnyen el tudunk közni Kínára is. Kiterjedhetnek ennek a hatályai. Tehát most egy erősebb és talán 20. századi abban csengő módon fogalmazza meg az USA igazából ugyanazt az igényt, amit megfogalmazott a Biden kormány alatt is, hogy észrevette az unipolis pillanatnak a végét, észrevette egy másik pólusnak a fölemelkedését, észrevette a hatalmi rivalizálást, és rá szeretné bírni a szövetségeseit, érdekalapon, értékalapon, valamilyen alapon, ez az amerikai kormányzat színétől éppen függ, hogy milyen alapon, hogy segítsenek neki megtörni a kínai fejlődést.
Azért, hogy a demokratikus értékek védelme bármennyire sokszor kétszínűen volt jelen az amerikai külpolitikában. Hát igen, gondolhatunk
arra, hogy ez egy udvarias
megfogalmazás volt valóban.
Igen. Azért ennek a hiánya, tehát amikor az Egyesült Államok jelenlegi vezetése azt mondja, hogy ezzel nem foglalkozik, azért az hívó szó sajnos, azt kell mondanom, azoknak a diktatúráknak, amelyek eddig valamilyen mértékben mégiscsak tekintettel az Egyesült Államok súlyára próbáltak figyelemmel lenni erre a fajta nyugati igényre, ha ez kikerül az eszköztárból, az szerintem azért baj, de ez csak az én véleményem.
Igazándiból nincs más lehetőség, mint hogy ez kikerüljön az eszköztárból, mert az ideológia helyét, amit a neokonzervatívok képviseltek, legfőképp George W. Bush elnöksége alatt, amikor hát a War of Necessity volt, ahogy hívták Amerikában annak idején az afganisztáni háború, ahol a szeptember 11-ét kellett, ha úgy tetszik, megbosszulni. De a War of Choice volt az iraki háború, ahol viszont Dick Cheney vezetésével és ideologizálásával demokráciát akartak terjeszteni, és részben Afganisztán, és láttuk ennek a sikerét, pontosabban a sikertelenségét. Már Trump első elnöksége alatt levált ez az ideológiai máz nagyon határozottan, de bár Barack Obama sem vette ezt igazándiból a szavak szintjén túl komolyan, és aztán pőrén megmutatkozott ez a Trump második időszaka alatt, de a Kína politikában például abszolút folyamatosság volt Trump-Biden, majd Trump között, hogy itt igenis érdekekről van szó, és ha érdekekről van szó, akkor az Egyesült Államoknak föl kell hagyni azzal, hogy ő most egy ilyen ideológiai keresztes háborút folytat a világban, és meg akarja változtatni a rezsimeket. Neki szövetségesekre van szüksége ebben a multipoláris világban, amiről beszélünk. És igen, Trump aztán főleg van neki egy hajlama arra, hogy eltekintsen attól, hogy ki milyen demokratikus berendezkedési ország. A maga ellentmondásos módján és a maga csapkodó módján azért Trump bizonyos értelemben tiszteli, vagy ha úgy tetszik, irigyli Xi Jinpinget, Vladimir Putyin, de még Kim Jong-unt is, hogy ők azt csinálnak, amit akarnak. Nagyon bizarr és idézhető mondásai vannak ezzel kapcsolatban. Ennek ellenére ő a legnagyobb demokratikus, vagy a legerősebb demokratikus ország vezetője. Meglátjuk, hogy ezeket az érdekeket és a különböző egyébként demokratikus megfontolásokat hogyan lehet egyeztetni. Ez is abszolút mozgásban van, de most én úgy gondolom, hogy ebben a fajta változásban, ami valóban nem az utóbbi években indult, hanem korábban megindult, de most látszik kiteljesedni, az érdekek játszanak első számú szerepet.
Abban a cikkben, amit említettem, és ami az Indexen jelennek, Kovács Ferenc a szerző egyébként, ő azt mondja, hogy az úgynevezett ellenőrzési szférák kijelölése, vagy dominanciazónák kijelölése, ami most folyik, annak meglehetősen nagy múltja van. Azt írja, hogy a brit és az orosz birodalom 19. századi küzdelmeire használták már. 1869-ben Gorcsakov orosz diplomata mondta Lord Clarendonnak, a Nagy-Britannia akkora külügyminiszterének, hogy Afganisztán kívül esik a mi szféránkon, úgyhogy nyugodtan mehettek oda. Aztán volt ugye a 1814-15-es bécsi kongresszus, 1884
berlini
konferencia az Afrika felosztása. Tehát ez sem mai történet. A kérdés az, hogy most miről beszélünk? Ugye Trump elég világosan kijelöl. Hát egyrészt a Monroe elv alapján, a visszatérő Monroe elv alapján ugye a hátsó udvar, tehát Közép- és Latin-Amerika, Grönland, Panama, mi volt még, amiről beszélt? Ja, hát természetesen Kanada, mint egy csatlakozandó, újabb tartomány. Oroszország, az orosz közel-külföld, Peking irányítaná Kelet-Ázsiát, Dél-Kelet-Ázsiát, stb. Stb. Mások viszont azt mondják, hogy az Egyesült Államok nem akar visszavonulni ilyen szűk határok köré, és hát Oroszország meg egy ilyen mozgó, ideológiával dolgozó ország, amelyik addig megy el, ameddig hagyják. Tehát nem tárgyalásos alapon jelöli ki ezeket a területeket, már pedig a háborúk jelöli ki, akkor eldobhatjuk az egész ellenőrzési szférák című történetet, nem? Mátyás, mit gondolsz?
Én azt gondolom, hogy tényleg nehéz cáfolni, hogy vitába szállni az, hogy Oroszország egy igen nehéz tárgyalópartner. Részben azért is, hogy igen nehéz tárgyalópartner, mert nagyon gyakran saját érdekére sincsen tekintettel, tehát hogy a Harry Kissingernek az életművét az ember elolvassa, a emlékiratait végiglapozza, az a 4500 arról van szó, ha jól tudom, szóval viszonylag gyorsan megtehető, akkor abban tényleg szinte minden harmadik lapon talál egy anekdotát arról, hogy a Szovjetunió a kezének a túljátszásával tényleg piti előnyök, vélt piti előnyök megszerzésének a céljából, hogyan rúgott föl megállapodásokat, hogyan csalta meg a tárgyalópartnerének a bizalmát, tehát ez valóban egy létező probléma. Ugyanakkor még nagyon úgy tűnik azért, hogy Ukrajnán kívül az összes többi kvázi veszélyeztetett zóna, azért ne felejtsük el azt, hogy Kazasztán sincsen könnyű geopolitikai helyzetben, a közép-ázsiai országok sincsenek könnyű geopolitikai helyzetben, senki nincs igazából Oroszország körül könnyű geopolitikai helyzetben, azért mindenhol máshol, minthogyha sikerülne megoldani ezeket a problémákat, minthogyha értenének azon a nyelven, amin az oroszok beszélnek. Ez a nyelv, ez valószínűleg a tisztelet, a biznisz, meg az erő és a biztonság egy egyvelege. Tehát valahogyan le tudják tárgyalni azt a kazahok az oroszok, hogy annak ellenére, hogy egészen világosan látszik, hogy itt azért Kínának az érdekszférája felé történik egy sodródás. Van egyébként Magyarország szerepének a figyelembevételével is, van egy komoly nyugati nyitás a közép-ázsiai országokban, de ennek ellenére sikerül megoldani azt, hogy az orosz nyelvnek kijáró tisztelet, kijáró jogi státusznak a megtartásával, hogy az orosz biztonsági érdek nyílt megsértésének a mellőzésével, hogy az orosz olajipari érdeketnek a figyelembevételével, így vagy úgy vagy amúgy, mindenki más meg tudja találni a maga érdekkényelítését és a maga békéjét Oroszországgal. Azt gondolom, hogy ezt a nyelvet mi itt Európában kevéssé beszéljük. És valahogyan meg kell tanulnunk, mert valaminek lennie kell Ukrajnában. Tehát a győzelem az nem igazán tud lenni semmelyik oldalon sem. Valamilyen alkut meg kell kötnünk az oroszokkal. Borzasztó nehéz ez. Mindenki másnak is Oroszország környékén rendkívüli fejfájást okoz az, hogy Oroszországgal valahogyan letárgyalja a maga békéjét, de azért mindenki más Ukrajna területén, meg az orosz-európai határon kívül ezt a megoldást ez megtalálta valahogyan. De való igaz, tehát Oroszország egy igen komoly probléma ebből a szempontból, és ezért ehhez a benzinkutatom rakétákkal érvhez, amit említettél te is, ami egy régi amerikai toposz, annyira hozzátennék, hogy nem egyszerűen csak egy világpolitikai súlya van az atomrakéták révén Oroszországnak, hanem igenis van a közel-külföldön befolyása és soft power is van. Hát azért ma nem olyan könnyű már úgy megrajzolgatni befolyási zónákat, mint amilyen az volt a 20. században. Ma egy globálisan összekötött információs tér van, egy globálisan összekötött fizetési rendszer van. Igazából az egyes országokon belül egyes lakosságcsoportok, egyes régiók is eldönthetik, hogy milyen szempontból hova tartoznak. Aki ma Moldovában, mondok egy példát, az Európai Unió felé törekvő országról taxit kíván rendelni, ez nagy esélye, az Yandex taxin fogja megtenni, ez egy orosz fejlesztési szoftver. Ugyanez a helyzet a Kaukázus minden Oroszországgal ellenséges országában, Grúziában is az ember Yandex taxit rendel. Tehát vannak olyan erők, vannak olyan lehetőségek Oroszország kezében, hogy bizonyos országok, bizonyos régióit, bizonyos hozzá kapcsolódó vele szimpatizáló népcsoportokat befolyásoljon, és ennek a révén megtorokat nyerjen más országnak a belpolitikájába. Tehát a saját közel külföldjén Oroszországnak több ereje van, mint a világpolitikában. Ez is egy kicsit túlmegy ezen a benzinkútkép.
Hát, hogy azért mennyire lehet megállapodni Oroszországgal, azért hadd idézzem be ide az egyik orosz külügyminiszter helyettes nyilatkozatát, hogy tulajdonképpen amíg a NATO nem takarodik ki a
Baltikumban, ugye?
Baltikumban természetesen. Addig nem lesz béke. Hát ennyit erről, hogy mennyire lehet Oroszországgal. Ja, és ennyit arról a magyar miniszterelnöki nyilatkozatról, hogy ugyan már Oroszország nem fogja megtámadni a NATO-t, nem ment el az esze, túlságosan gyenge is ehhez. Hát legalábbis a szavak szintén nem ez van.
A szavak szintjén mindig mindenki harciasabb, mint amikor valójában tenni kell valamit, de azért a NATO is érzékeli a veszélyt, hiszen a balti államok egyfajta ilyen, a taposóaknáknál van az a drót, ami beindítja a taposóaknát. Tehát a NATO egy kicsit a Baltikumot úgy kezeli, és ezt nem negatív értelemben mondom, hogy ugye az ötös cikke érvényes kell, hogy legyen a balti államokra.
A szenzor. A Baltikum egy szenzor a NATO-nak.
Hát egy ilyen botlódrótnak hívják, azt hiszem most a katonai szakértők valószínűleg megkérdőjeleznék ezt a szót, de botlódrótnak, én botlódrótnak ismerem, tehát ez az, ami beindíthatja a reakciót, és ezért az utóbbi időben a NATO meg is erősítette a jelenlétét a balti államokban, mert hogyha a balti államokra szemet vet, és bármilyen módon konfliktust generál vele Putyin, akkor a NATO-val kell, hogy szembe kerüljön. Tehát ez egyfajta indikáció, és egyúttal védelem
akkor a balti államok számára. Akkor miért mondja? Ez világos volt, mint eddig is, nem?
Mondtak már olyat is Moszkvában, hogy vissza kell térni a NATO keleti bővítése előtti állapotra, meg az 1997-es NATO-orosz alapszerződés értékeihez, meg aztán Finnország is miért lett semleges országból NATO tagállam. Mondom, ezek a szavak szintjei, nem gondolom, hogy mondjuk a NATO keleti bővítését vissza lehetne csinálni, de Moszkvából mindig fölvetődött az, főleg a Putyin korszakban, mert a Jelcin korszak ennyire nem lehetett koherens a Jelcin személye miatt, hogy néz az a világrend ki, és ha most befolyási övezetekről beszélünk, Moszkvában ez egy visszatérő érv, hogy néz ki az a világrend, hogy véget ért a hidegháború, megszűnt a Varsói szerződés, tehát az én szövetségi rendszerem, viszont a NATO nemhogy fönnmaradt, amelyik elvileg egy védelmi szerződés, a NATO nemhogy fönnmaradt, hanem még jön is az én határaim felé, mondom most Moszkvából, tehát azért a külügyminiszter helyettes nyilatkozatát ebbe a sorba kell beállítani, hogy onnan így látszik a világ.
Mit gondolsz arról, az állításról viszont, hogy Washington nem elégszik meg az általam, vagy a cikk által felsorolt határokkal, hanem többet akar. Mint ha a Washingtonnak is ilyen mozgó célpontjai lennének.
Én úgy gondolom, hogy egy hasonló dolog zajlik most le az amerikai belpolitikában, mint ami az orosz belpolitikában lezajlik. Tehát vannak ezek a toposzok, amiket említettetek az imént is, tehát ez a Baltikumból takarodjon ki a NATO, a 97-es határok, minek van a Varsói szerződés. Ezek belpolitikai értékes mondatok Oroszországban, miközben nyilván Oroszországban is pontosan látják, hogy a hatalmi politikai realitás nem adja ki ezeknek a megvalósítását. Nem lesz. Egyszerűen nincsen katonai biztonsági politikai tér arra, hogy ezek az igények megvalósuljanak. Amerikában is valami hasonló történik, én úgy látom. Tehát vannak az amerikai republikánus szavazóbázisban is ilyen mélységesen jól beépült politikai toposzok, hogy Kína bekerített minket, hogy Kína uralma alá vonta a Panama csatornát, hogy a kínai meg az orosz hajók számára túlságosan könnyű áthaladás biztosít az, hogy a Grönland nem amerikai kézben van, és akkor ezekre a toposzokra rájátszik Donald Trump. Én őszintén nem látom, hogy a katonai hatalmi realitás kiadná a Panama csatornának a nagyobb mértékű visszavételét, mint ami valójában megtörtént. Már ott ugye volt egy megállapodás gyakorlatilag a Panama és az USA között, hogy egy kínai kötődéssel rendelkező cég helyett egy amerikai kötődéssel rendelkező cég lesz üzemeltető. Grönland esetében úgy látom, hogy az amerikai katonai jelenlétnek a fokozása az egy elképzelhető cél, azt őszintén nem gondolom, hogy még a jelenlegi állapotában is eltűrni az amerikai-európai kapcsolatrendszer azt, hogy Amerika megváltoztassa a határokat Grönlandon, vagy erőszakkal megtelje Grönlandot. Hát itt szerintem megint csak az történik, hogy a belpolitikának játszik most már Amerika is sok szempontból a külpolitikában, de jelzem, tehát, hogy a demokraták idején is voltak ilyen gondolatok. Tehát az, hogy Magyarországból ellenségkép lett a demokratáknak a személyben, de nem csak Magyarországból, sok minden más országból is. Az, hogy ilyen borzasztó magasra lett játszva az ujgurok története Kínában. Ezek mind olyan dolgok, amikor külpolitikai témákkal tematizálnak belpolitikát, és belpolitikai pontokat akarnak szerezni külpolitikai ügyekkel. Én nem látom ennek a valóságbeli realitását, ugyanúgy, hogy annak sem látom semmiféle realitását, hogy Oroszország akár csak rápróbáljon a Baltikumra.
Gábor?
Melyik részéhez?
Hát mondjuk Amerika. Mert így beszéltél erről az oroszokról, te is. Amerika.
Trump imád trollkodni. Ez a lényének valahogy egy velejáró dolga, és olyanokat látunk tőle amerikai.
De csak akkor, hogy ott vannak a kamerák.
Igen. Meg ha a True Social médiájára, közösségi médiájára kiír. Ő már az első mandátum alatt felvetette, hogy Amerikának kellene Grönland, akkor ezt viccesnek tekintették. Ma már nem annyira nevetnek rajta, sem Dániában, sem Grönlandon. De hozzájárul Trump ahhoz, hogy soha nem látott nemzetközi érdeklődés övezte az idei grönlandi parlamenti választását. Kevesebb, mint 60 ezer emberről beszélünk, aki parlamentet választott, és a félvilág sajtó ott követte, hogy mi történik az eseményeken, és sikerült 5 olyan pártot beválasztani az izlandi parlament, bocsánat, 5 olyan pártot beválasztani a grönlandi parlamentben, amelyikből 4 nem kér az amerikaiakból semmilyen szinten, és az az egy, akit egyébként kihagytak a koalícióból, az szeretne barátibb kapcsolatokat Amerikával, de ő sem adná oda Grönlandot Amerikának. Kanadában is sikerült egy egyébként abszolút nyerésre álló trumpista jelöltet lenullázni a Donald Trumpnak azzal, hogy előjött ezzel az őrültségre, hogy Kanada legyen az 51. tagállam, holott Kanada egymagában nagyobb, mint a másik 50 amerikai tagállam együttvéve. Nem is beszélve arról, hogy ennek milyen alkotmányos jogi, nemzetközi jogi egyéb dolgai vannak. Tehát ez egyfajta olyan külpolitikai trollkodás, amiről én úgy gondolom, hogy a visszájára sült el. A Panama csatorna az egy kicsit más kérdés abban az értelemben, hogy ez valóban stratégiai átkelőpont, és egyre fontosabb stratégiai átkelőpont, különösen Kína számára, és az áruszállításban a csendes és az Atlanti óceán között. Ott az Jimmy Carter írta alá azt a szerződést, amellyel visszakerült az ezredfordulón a Panama csatorna, ő vezet maga Panamához, mert az volt amerikai felségterület. Ott vannak valós amerikai érdekek, de nem igazak azok az állatások, amiket Trump mond, hogy ott az orosz és a kínai hajóknak nem kell fizetni. Ezt a panamai hatóság vezetője minden alkalommal elmondta, hogy mindenkinek ugyanannyit kell fizetni. Trump azt is megtrollkodta magának, meg Amerikának, hogy akkor az amerikaiaknak ne kelljen fizetni, ha már mindenki ugyanannyit fizet. Ez is egy nagy marhaság. Ettől függetlenül benne van, amikor éppen eszébe jut, most is fölhozta Grönlandot például Pete Hegseth a meghallgatásán, amikor sokadszori kérdésre azt mondta, hogy ők mindenre fölkészülnek a Pentagonban, hiszen ez a feladatuk és a tervező csoportjuk. Hát ő nem tagadja azt, hogy készített tervet Grönland elleni inváziójára. Ez azért a tudományos fantasztikum világa szerintem, és valóban nem valós, ebben egyetértünk.
Kilátó. Próbáljuk megbeszélni, hogyha elfogadjátok azt, hogy mik az előnyei ezeknek a befolyási szférák felosztásának, mondjuk ahhoz képest, ami korábban uralkodott. Ami pedig korábban uralkodott, az ugye a Szovjetunió és az Egyesült Államok mondjuk így finoman dinamikus viszonyrendszere, amit persze leírt a szövetségi rendszerek és a szerződések kora, de épp ti mondtátok, hogy a szerződések sokszor voltak papírrongyok. Ez nem egy mai fejlemény természetesen, hanem utána eljött egy, hogy mondják, ez lapos világ, az egypólusú rendszer, amikor a
Pax Americana extra változatban.
Nem, amikor a Szovjetunió megszűnt, tehát amikor Amerika egyedül maradt a játék.
Azért mondom, hogy a Pax Americana extra változatban, ja, tehát föltudbózva.
Igen, újra töltve és sokkal fényesebben ragyogva. Mit is mondott Thomas Friedman, geopolitikai elemző. Jövő az áruk, az emberek, az eszmék súrlódásmentes mozgása, tehát tulajdonképpen eljön a szabadság, a boldogság, a kereskedelem, diadala, stb. Hát ebből most láttuk, hogy hova vagy mibe futottunk bele. Az a régebbi világ, a Pax Americana, meg ami most alakul, az a különbségek mellett mi újat vagy más tud mondani? Többet tud-e, ha mondjuk ha fölidézünk ilyen úcska polgárias értékeket, mint béke, vagy prosperitás, vagy szabadságjogok, stb. Ebben a tekintetben többet tud-e nyújtani az, ami most alakul? Mit gondoltok?
Én nem gondolom, hogy itt ezeket az, ahogy fogalmaztál, úcska polgárias értékeket bárki megtagadta volna, vagy ez az egyes hatalmi pólusoknak a belső politikájában a saját szekítőzései között ne szerepelne. Meg azt utaltam az egyik előző válaszomban is arra azért, hogy amit meg lehetett csinálni blokkosítással, a befolyási övezetek szétválasztásával, különtartásával a 20. században, azt ma már nem feltétlenül lehetett. Hogyha megnézzük azt, hogy Oroszországban, ahol részben a putyini rezsimnek a szándékaival sem teljesen ellentétesen, ne van teljesen válaszva az ország most a szankciók révén a nyugati gazdasági térről. Ennek ellenére, tehát lényegében van McDonald's, át van nevezve, de van McDonald's, és igazából tehát a kriptovalutáknak köszönhetően valójában még annak a lehetősége is megvan, hogy pénzügyi forgalom történjen Oroszország meg a világnak az összes többi része között. Egyszerűen nem lehet szétszedni
a globalizációt. De hát a legutóbbi szankciócsomag ezt akarja megszüntetni.
Hát ehhez nagyon sok sikert kívánok, ugye a kriptovalutáknak az egyik komoly előnye az, hogy nem tartoznak semmilyen állami hatóságnak a felügyelete alá, ezért nagyon nehéz őket szankcionálni. Biztos nagyon kreatív bürokratek dolgoznak az Európai Unióban, meg Amerikában, de meg lehetne, hogyha ebben sikeresek lennének a szankciók. Csak azt akarom mondani, hogy azért ne úgy képzeljük el a mai befolyási övezeteket, vagy azokat, amik éppen kialakulóban vannak, mint amilyenek a történelem folyamán korábban a befolyási övezetek voltak. Egy közös pénzügyi rendszer van, egy közös árurendszer van, egy közös kulturális forrásból táplálkozik minden országban szinte a középosztály. Ezek nem olyan dolgok, amiket szét lehetne választani. Amilyen szempontból tudunk blokkosodni még, az a biztonsági kérdés. Tehát valóban ami szerte foszlani látszik, amiben nem látszanak hinni az amerikán kívüli, és most már Amerika sem, nagyhatalmak, az, hogy a népek célja az egymás melletti békében élés, és alapvetően lehet békére, bizalomra, semlegességre építeni biztonsági tereket. Valóban az a helyzet, hogy a biztonság osztatlansága, az, hogy azt hangsúlyozza folyamatosan Oroszország, az azt jelenti, hogy van egy bizalomhiány különböző pólusokban egymással szemben, és a biztonsági tereket el akarják izolálni. Tehát a biztonsági tereket akarnak a maguk számára teremteni, azt akarják, hogy legalábbis katonai értelemben föl legyen osztva a világ. Ez nem tudja azt jelenteni viszont, hogy minden más szempontból is föl lehet a világot osztani. Szerintem az, hogyha katonai befolyási vezetek határai világossá válnak, az inkább több békét hoz a világnak, mint kevesebbet, mert ezt a bizalomhiányos helyzetet megszünteti és világos határokat teremt ebben a kérdésben. Minden más szempontból nem lehet a világot szétszedni. Ez már nem az a világ, amihoz
szerintem. Én ebből az egészből, a multipoláris világból, meg amiről eddig beszéltünk most részben azért is, mert eredetileg közgazdász vagyok, kiemelnék egy külön aspektust, az amerikai-kínai kapcsolatokat, de most nem a politikai és nem a biztonságpolitikai kapcsolatokat. Hogyha azt nézzük, amikor ez a egypólusú világrendszer elkezdődött 1991-ben a Szovjetunió szétesésével, és megjelent a nyugati világban az úgynevezett békeosztalék, akkor Kína egy meglehetősen szegény ország volt, 2 évvel volt Tiananmen után, próbálták a rendszert stabilizálni, és azt a fajta gyors gazdasági reformot, amit Deng Xiaoping elkezdett, de Tiananmenhez vezetett a társadalmi elégedetlenség, valahogy konszolidálni. Most viszont egy olyan Kínáról beszélünk, amelyik a világ második legnagyobb gazdasági hatalma, több csúcs technológiai területen talán már meg is előzi az Egyesült Államokat. Itt beszélnek az amerikai-kínai kapcsolatok Sputnik pillanatáról, amikor megjelent a DeepSeek, a olcsóbb és jobbnak tűnő kínai mesterséges intelligencia. Miközben már a Trump kormány, aztán a Biden kormány, aztán most már az új Trump kormány is igyekszik a nyugati technológia Kínába jutását megakadályozni, a kínaiak megmutatták, hogy tudnak ők maguktól is olyan dolgokat csinálni, amitől ketté áll a nyugatiak füle. Ugye a Huawei-t megpróbálták megakadályozni abban, hogy a nyugati chip technológiához hozzájusson. ott vannak a világ élvonalában továbbra is. Ha most egy kicsit átmegyek a katonai területre, akkor Kína a napokban elküldött két repülőgép anyahajót a Csendes óceánra. Egyrészt jelezve az, hogy neki van két ilyen repülőgép anyahajója, és most a negyediket építik, három van egyébként, és jelezte, hogy kicsit tolja kifelé a határait, de megint csak a technikai részre visszamenve, a negyedik kínai repülőgép anyahajó, amit éppen most szerelnek fel, az már azt a technikát fogja tudni, amit a legjobb amerikai repülőgép anyahajók, és Oroszországnak egy anyahajója van összesen. Tehát ez mutatja azt, hogy igazándiból mire kell figyelni, és ha már Friedmant említetted, aki az egyik kedvenc szerzőm a New York Times-ban, ő volt Sanghajban, és ő volt az, aki azt mondta, azt írta egy véleménycikkében, hogy Amerika figyelj, miközben te itt tramposkodsz és ezt csinálsz, a jövő Kínában van. És a jövő pont azért van Kínában, mert gazdaságilag és technológiailag olyan kihívás elé állítja az Egyesült Államokat, amire Amerika nem számolt, és ezt mutatta ez a Sputnik pillanat. Tehát most félretéve a biztonságpolitikai megfontolásokat, és nem is beszélve Tajvanról, egy számot említett Friedman ebben a cikkében, és azt mondta, hogy Kínában évente 3,5 millió diák végez az egyetemeken a természettudományokból, matematika, informatika, egyéb természettudományok. Ez a komplett amerikai felsőoktatás mindenféle közgazdászokkal, bölcsészekkel, egyebek tanárokkal együtt, és ez egy olyan fajta előnyt ad Kínának, ami lefordítható gazdasági hatalomra, lefordítható politikai befolyásra, lefordítható akár befolyási övezetre is, és lefordítható katonai erőre is. Tehát van egyfajta ilyen verseny, amiben nagyon oda kell figyelni Amerikának, pont emiatt, mert korábban nem figyelt oda. Háborúzott Irakban, háborúzott Afganisztánban, Kína pedig fölépítette azt, amit most látunk.
Jó, de említsük meg a két főszereplőt, tehát az Egyesült Államok és Kína mellett, még kettőt, Indonéziát és Indiát. És ugye azok azon a környéken vannak, ahol egyébként Kína terjeszkedni akar. Mondanám Japánt is, de nem tudom, hogy a japán erő, bár az újra fegyverkezés megindult már évekkel ezelőtt.
De az alkotmány még nem módosították.
Még nem módosították, és nem tudjuk mekkora ütőerőt jelent, de szerintem vele is számolni kell. Szóval Indonézia, India. Mit fognak tudni, hogy így ilyen rossz magyarsággal kérdezem ebben a helyzetben?
Mit fognak tudni?
Igen.
Ugye India abból a szempontból rendkívül érdekes hely, hogy Indiának a demokrácia mi volt, tehát soha senki nem kérdőjelezte meg. Ez tényleg egy olyan ország, amely csodával határos módon tud működtetni egy ilyen hatalmas területen, népességgel és ilyen eltérő fejlettségi szintek mellett az országon belüli demokráciát. És ennek ellenére nem vett soha részt ebben a demokrácia diktatúra játékban. Tehát amikor a Bidenék ezt az egész keretrendszert
hozták. Tehát mondjuk a mély dél élére állhat? Az új ellen kötelezett mozgalom élére?
Hát ha a BRICS-ről beszélünk, akkor alig ha.
Aha. Azt gondolom, hogy erre sokkal inkább Kína esélyes egészen vicces módon. Tehát a globális dél bajnoka az a világ egyik pórusa. Ugyanúgy, ahogy a Szovjetunió is kísérletezett ezzel változó sikerrel a 20. században. Hát én azt gondolom, hogy India eldöntötte, hogy ő melyik prizmán keresztül fogja látni a világot, eldöntötte azt, hogy ez nem a demokrata, neokonzervatív demokrácia diktatúra prizma lesz, hanem egy reálpolitikai prizma. És ha megnézzük azt a régiót, amelyben ez a két ország van, akkor úgy tűnik, hogy mind a ketten ezt a játékot játsszák, tehát nem kívánnak részt venni ideológiai alapú blokképítési projektekben, hanem egyenlőre úgy látják, hogy a globalizációnak a jelenlegi rendszer az ő számukra előnyös, igyekeznek ennek a hasznait kiaknázni. Biztonsági szempontból meg hát azért India nagyon úgy tűnik, hogy önálló pólus kíván lenni.
India is akar Kínának.
Persze, ezért akar önálló pólus lenni, ugye ez egészen az elképzelés, tehát hogy itt India és Kína esetében sincsen meg egymás között az a bizalom, ami ahhoz szükséges volna, hogy ezek egy katonai zónát alkossanak, vagy ne fegyverkezzenek egymással szemben. Tehát amit India esetében látunk, az egy új pólusnak a lassú kialakulása.
Azért Indiára jellemző a pragmatizmusa, és most ezt, amit említettél, és most én ezt idézőjelben használnám, hogy India az egyik fontos ország, amelyik segít Oroszországnak kikerülni a szankciókat. Tehát ha most megnézzük, hogy a energiahordozók, és főleg a nyersolaj kereskedelme hogyan alakult India és Oroszország között, így.
Meg India és Európa között tisztárolják.
És amit mi dízelolajként megtankolunk Európában, az nagy valószínűséggel, illetve részben Indiából származik, és ha Indiából származik, az orosz nyersolajból készül.
Nem akarok ilyen kokosúra módjára viselkedni, de legújabb szankciós csomag, mondom. Ezt kaptaknak az urak. Na jó, szóval ezt
minden szankció annyit ér, amennyit végre tudnak hajtani, igen, belőle. Egyrészt, másrészt India a Oroszország egyik legnagyobb fegyvervásárlója, de most elkezdett tapogatózni afelé is, hogy amerikai fegyvereket is vásároljon. Tehát ez India pragmatizmusa, amiről Mátyás is beszélt. Ami Indonéziát illeti, Indonézia két szempontból fontos. Egyrészt ezt keveset szokták emlegetni a Közel-Kelet miatt, a világ legnagyobb népességű muszlim országa az Indonézia. Másrészt Indonézia is egy olyasfajta pragmatikus útra lépett, nekik túl kellett élni Suharto katonai diktatúráját, nekik túl kellett élni az utána lévő káoszt. Most stabilitást teremtettek, és elindult egy olyasfajta gazdasági fejlődés, ami ha megnézzük, és megint csak a világváltozásairól beszélünk, annak idején beszéltünk négy sárkányról. Aztán jött Kína felemelkedése, Japán már ugye régen megvolt, Dél-Korea most már a világ élvonalában van, most jön Vietnám, ahol egy demokratának nem nevezhető kommunista rezsim működik, és Kína épp úgy keresi Vietnám kedvét, mint ahogy az Egyesült Államok keresi Vietnám kedvét, és Vietnám ezt kihasználja. Indonéziában ugyanez a helyzet, Indonéziának is keresi Kína a kedvét, rengeteg kínai származású él Indonéziában, és keresi az Egyesült Államok is a kedvét, és Indonézia ezt kihasználja, és Indonézia és Vietnám lesz az a két következő ország, amire szerintem Ázsiában, de világszinten is oda kell figyelni a gazdasági növekedés szempontjából. Mind a kettő népes ország, mind a kettő ezt a kettős figyelmet élvezi, és mind a kettő rálépett egy olyan fejlődési útra, ami magasra vezethet, gazdaságilag.
Kilátó. Európa, az Európai Unió ugye nem nevezhető nagyhatalomnak, több oknál fogva sem. Nincs közepe, ahogy Kissinger mondta először is, másodszor nincs hadereje, harmadszor igazából egy olyan egyeztetési mechanizmus fogja, hát hol szerencsére, hol nem szerencsére, ami lassítja, és hát az Európai Unió mindig is lassan mozgott előre, megfontoltan, hát a mai világban nem biztos, hogy ez túlságosan nagy előny, viszont egy óriási gazdasági hatalom 50 millió emberrel a világ meghatározó pontján, különféle utak kereszteződésében fekszik, nagy civilizációk örökös, és stb. Ez is számít azért valamit. Szóval ne hagyjuk ki Európát ebből a sorból, és hát tulajdonképpen miért ne vennénk be, mert ha már nagyhatalmak között emlegetjük Oroszországot, és közben kimondjuk róla, hogy igazából nem az, hát akkor legyen itt jelen az Unió is. Mátyás?
Okvetlenül legyen itt jelen az Unió, meg én azért egy kicsit úgy érzem, hogy lebecsülően vagy lekicsinlően beszéltél az Európai Unióról, miközben úgy érzem, hogy az imént említettél a BRICS-et. A BRICS az nagyjából abban az állapotban van, abban a szervezettségi struktúrátsági állapotban, mint az Európai Unió mai magországai a második világháború után közvetlenül. Tehát a BRICS esetében nincsen semmilyen olyan szervezet, semmilyen olyan közös bármi, ami ezeknek az országoknak a külön-külön valóban óriási erejét azt szummázná, és egy irányba fogná. Azért az Európai Unió esetében az a helyzet, hogy kereskedelmi politikai szempontból nem egyszerűen csak egy hatalmas nagy gazdasági tér, hanem a kereskedelmi politikai döntések azok egy egységes központi irányítás alatt vannak az Európai Bizottságnál, és ezzel alapvetően némi kritikus hang mellett azért minden tagállam egyetért, a magyar is. Másrészt ez a nehézkes egyeztetési mechanizmus, ez mégiscsak elérte azt, hogy totális konszenzus van az Európai Unióban, Magyarország, Szlovákia ideértve, amellett, hogy fegyverkezni kell, európai fegyverből kell fegyverkezni, és több katonai szuverenitás kell, több katonai döntést kell tudjon. Több katonai döntést kell tudjon az Európai Unió maga közösen, közösségként az európai kontinensen meghozni. Azt gondolom, hogy Európa igenis elindult a nagyhatalommal válásnak a folyamatán, igenis emancipálódásban van, ebből a szempontból Trumpnak kimondottan sokat köszönhetünk, és az igazán fontos kérdésekben nincsenek stratégiai különbségek a tagállamok között. között. Én értem, hogy ez az egész veszünk-e Oroszországból energiát, vagy nem veszünk-e Oroszországból energiát, ez sokak szempontjából egy fontos kérdésnek tűnik, nekem kevésbé tűnik annak, mert aki ma Oroszországból energiát vesz, az kettő-két és fél, mert részben még Ausztriának működik a ÖNFO-nak a Gazprom szerződése, két és fél olyan ország, amelynek a GDP-je nem különösebben magas. Európának a döntő többsége a saját hatáskörben meg tudta hozni azt a döntést, hogy Oroszországtól nem vesz több energiát, ez egy rendben lévő dolog, ők így döntöttek. De az igazán fontos kérdés ebben, ami Európa nagyhatalmi státuszát befolyásolni fogja, abban már most megvan az együttműködés, már most megvan az egység, és ez egység, ez a szervezettség, ez sokkal messzebb előrébb tart, mint azok az országok, azoknak az országoknak a szervezettsége, fejlettsége, összefogottsága, hogy én is magyar tanul fogalmazzak, mint amiket mi most itt fejlődő vagy felemelkedő országra nevezünk. Szóval ne becsüljük le saját magunkat itt az Európában.
Nem, én arra gondoltam igazából, hogy ez a gazdaságilag óriási potenciál, tehát az Európai Unió, ez a befolyási zónák kialakításában beleszól-e egyáltalán, bele tud-e szólni, mert itt ugye nem a saját határairól van szó, hanem azon túlmenően kapcsolatokról.
Akkor hadd legyek én is kakukkosóra, és térjek vissza a gazdasághoz.
Szakcsomagokra vagy?
Nem, a gazdaságra, mert az előbb is a gazdasági megfogalmazásokról beszéltem Kínával kapcsolatban. Az Európai Unió sok mindenről konszenzusra jutott, és viszont az Európai Unió lomhának bizonyult több nagyon fontos területen. Elsősorban a technológia terén. Egész egyszerűen nem tudják fölvenni a versenyt jelen pillanatban, és nem tudom, hogy fogják tudni fölvenni a versenyt, akár a mesterséges intelligencia, akár a csúcs technológia, akár a chipgyártás területén. Hát Európa egyetlen számottevő céget tud felmutatni a chipgyártás területén, az a holland cég, amelyik gyakorlatilag a litográfiai piacot uralja, amivel rávilágítják a most már 3 nanométeres áramköröket a lapkákra. Egyébként tud bárki mondani, európai chipgyártó csúcs technológiai egyéb céget. Ez nagyon fontossá vált. Az elektrifikáció az nagyon fontossá vált szintén a világgazdaságban, és itt is Kína diktálja a tempót, és Amerika igyekszik felvenni a tempót, Európa pedig a kanyarban sincsen. Miközben kárhoztatjuk azt, hogy Magyarországon megjelennek a kínai és dél-koreai akkumulátorgyártók, akközben Európa bajnoka, vagy amit azzal akartak fölépíteni a svéd Northvolt, az épp nemrég ment csődbe, vagyis ez is befulladt az Európai Uniónak. Tehát, és még egy harmadikat mondanék, az Európai Unió versenypolitikája. Tehát amikor Biden meghirdette az infláció csökkentő csomagját, és el is fogadtatta, az nagyon jól hangzik, hogy infláció csökkentő csomag, de nem az volt a lényege, az egy aktív kormányzati beavatkozással készített iparpolitika volt, ami válasz volt arra, hogy Kína milyen állami támogatással növesztette föl, például a BYD-t állami segítséggel, amelyik megjelent Magyarországon, de sok más vállalatát is. Eközben az Európai Unió Margrethe Vestager dán versenybiztos alatt igyekezett minden európai fúziót megakadályozni, ami határokon keresztül nyúlt, nem csak a bankszektorban, hanem a csúcs technológiai szektorban is. Most már kezdik pedzegezni ezt Brüsszelben, hogy ez nem a legjobb ötlet volt, mert Európa itt áll bajnokok nélkül, egy olyan küzdelemben, és megint csak a gazdaságról beszélek, ami persze a gazdasági erő adja az erőt ahhoz, hogy legyen katonai erő, és legyen erő a befolyási övezetek meghatározására, hogy igen, Európa egy nagyon gazdag piac, egy nagyon erős iparral, amelyik ipar, még a német ipar is, átaludta azt az időszakot, ami alatt elment mellettük a világ ebben az értelemben. Tehát most próbálnak fölkapaszkodni arra a vonatra, ami egyre gyorsabban szágult, és megint csak arról beszélek, hogy mi történik a gazdaság, és főleg a csúcs technológia terén, ahol Európa egész egyszerűen lomhának bizonyult.
De azt mondod, hogy magukhoz térnek, az azt jelenti, hogy valamiféleképpen egy gyorsabb működés várható az Uniótól?
Megint azt kell mondjam, hogy ebben a kérdésben is, a gazdasági versenyképesség kérdésében is teljes konszenzus van az Unióban abban, hogy közös tőkepiac kell, tehát szorosabb tőkepiac integráció, hogy a versenyjogi problémákat föl kell számolni, hogy európai bajnokok kellenek, hogy európai szuverenitás kell számos kulcsfontosságú technológiai területen. Tehát valószínű, hogy olyan területeken, ahol alapvetően politikai értelemben nincsen alapvető különbség a tagállamok között, és hál' Istennek ez egy ilyen terület. Azért ezen a területen én várok a folyamatnak a gyorsulására, már csak a szükség törvény pont erre alapján is, mert
csak a Mario,
nagy gondban vagyunk Európa.
Mario Draghi jelentése erről szólt, az a 800 oldal, ami, hogyha olvassuk az újságokat, ott porosodik.
Igen, tehát most már nem olvassuk az újságokban.
Tehát a Mario Draghi fogalmazta meg azt, amiről én beszéltem, hogy Európa ebben a versenyben lemaradt, és olyasfajta módon maradt le, ami a széttagoltságából adódik, a gazdaság és főleg a gazdaságpolitikának és akár az állami támogatásokkal kapcsolatos politikának. És ez egy nagyon jó jelentés volt. Nem tudom, hogy ki olvasta el mind a 800 oldalt, én sem, de az erről szóló recenziókat igen, de azt is olvastam az utóbbi időben, főleg a DeepSeek megjelenése után, hogy ez porosodik. Tehát nem ment át még a politikai döntéshozatalba feltétlenül annak az igénye, hogy Európát valahogy életre kell kelteni.
Ebben én annyival volnék csak optimistább, hogy viszont erről beszélnek az Európai Tanácsnál állandóan. És az Európai Unióban azért van egy olyan jellemző, hogy nagyon lassan indul be valami, de hogyha már a 6.-7. Európai Uniós Tanácsi Csúcsnak a témája ez, és tényleg folyamatosan ez a téma.
De a mai világban akkor, ez rettenetesen lassú tempó.
Kétségtelen. De akkor az Európai Unió...
Trump változtatja meg a szankciókat.
Ez nem biztos, az a másik szélsőség.
Ez nem biztos, de ha
nézzük meg a vámháborút.
Ha mondhatok még ebben az egész befolyási jövezetek témában valamit, azért az Európai Unió számára az, hogy hova kellene ő neki gazdasági politikai erőt projektálni, azért ez elég egyértelmű, hogy ez mi. Hát ez a Nyugat-Balkán, ez a Kaukázus, meg ez az egy-kettő kelet-európai ország, amely ma még nincs Európai Uniós integrációban. De evidens, hogy ez az a környezet, amelyre nekünk gazdasági befolyásunk van, ez az a környezet, amely euróban számol, amely európai termékeket importál, exportál, amely a munkaerőpiacát lényegében az Európai Unió függvényében alakítja. Hát a mi számunkra pont ugyanúgy van egy közel külföld, mint ahogy Oroszország számára is van egy közel külföld.
Ez mennyire folyik gyorsan? Semennyire.
Szerintem ez borzasztóan lassan folyik, de ez is egy olyan kérdés, ahol mentálisan kell átállítani egy kapcsolót bizonyos tagállamoknak, amelyek ebben inkább lassítanak, mint gyorsítanak.
Hát urak, köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk. Köszönöm Nagy Gábornak, a HVG vezető szerkesztőjének, Amerika szakértőnek, és Kuhán Mátyás külpolitikai újságírónak, a Mandiner rovatvezető helyettesének.
Köszönöm
szépen. A műsort Bacsa Botond, Horváth Ádám és Szénási Sándor készítette. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
Kilátó. A Klubrádió külpolitikai vita műsora azoknak, akik el akarnak igazodni felbojdult világunkban. Kilátó.